Kedves bakták, vendégek, picit beszélünk Krisnának a lenyűgöző cselekedeteiről, kefteléseiről, így röviden a következő körülbelül egy órában. És előtte akkor ajánljuk fel imáinkat. Oma gyána timirandasya, gyananjana shalakaya, chakshurun militam yena, tasmai shi gurave namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Pár szót szeretnék a Nava Vraja Mahima alapján mesélni nektek, vagy megosztani veletek Krisnának a maturai keftelései közül. Hát valójában, amikor maturába ment Vrindávanból Krisna, ugye mi most Brahmargátnál vagyunk, itt van Brahmargát, ez a kis pavilonnál, és maturá az innen nyugatra van. Tehát, hogyha ezen a Parikrám úton megyünk, akkor a Prabhupád Szamádi, ahol van a másik tó, a lenti tó, az amögött, vagy attól nyugatra elterülő teljes régió, terület, az Maturá. És ugye Krishna akkor elindult, hogy csodálatos kefteléseit bemutassa, és az ő érkezésének hamar híre terjedt Maturában. Maturában nagyon híresek a hölgyek a szépségükről, és mindenki a házaknak a tetőteraszára ment, hogy megpillantassák a két testvért, ahogy büszkén bevonul a városba. Úgy néztek ki, mint két ifjú elefánt. És nagy sietségükben mindenki ott hagyott minden, csapott papot, és rohant, hogy láthassák az Úr Krisnát. Volt, aki fel sem öltözött illendően, vagy nem ékszerezte föl magát, van, aki a fűzőkanalat felejtette a kezébe, de akkor mindenki rohant, hogy láthassa őt. És a házak tetejéről akkor virágszíromesőt szórtak, így Krisnára, aki szeretetteljesen nézett mindenkire, és valamennyiüket megigézte lótuszvirág szépségű szemével, a kedves mosolyával és az elbűvölő alakjával. És amikor a királynak az útjára ért Krisna és Balarám, akkor brámanák köszöntették őt, virágok, illatos vizet, megszentelt kellékeket hoztak, és illő odaadással akkor áldozatot mutattak be az úrnak. És persze Krisna megállt, hogy elfogadja a brámanáknak a felajánlását. És ebben a pillanatban egy kelmefestő keresztezte az útját Krisnának ordító szamaraival. Igazából ő volt az első, vagy ő lett az első Kamsa követői közül, akit aznap utolért a végzete. A kelmefestő ugyanis az inasaival épp a király palotájába tartott, és sok szép áru volt náluk, színesre festett finom sejmeket vittek, hogy Kamsa és az ő társai a birkozó viadalon akkor ebbe tudjanak pompázni. És Krisna rögtön felismerte ezt a kelmefestőt. Ő az a szerencsétlen lélek, aki annak idején nem átalotta megszólni az Úr Rámacsandrát, amiért visszafogadta Szitát, aki ugye egy másik férfi Rávanának a házában hált. És ennek a kelmefestőnek, úgymond, a rosszindulatú pletykája késztette arra a Ajodhya lakóit, hát akkor mosodás volt még, ugye, hogy elítéljék a tévedhetetlen királyukat, az Úr Rámacsandrát. Az Úr Rám akkor nem büntette meg ezt a gazember, de Krisna akkor most megteszi helyette. Az Úr meg akarta szabadítani ezt a kelmefestőt az istenkáromlásnak a métejétől, és ahogy megpillantotta őt újra, ugye ennyi év után, hát korszakok választják el ugye a két történetet egymástól, nyomban elhatározta, hogy megöli. Némi gunnyal a hangjában, akkor Krisna így szólt. Kérlek, adj nekem is a fivéreimnek néhány ruhát, hiszen méltók vagyunk rá, és nagy áldás lesz a jutalmad. A tengernyi sértés azonban, amit élete során ez a kelmefestő így elkövetett, elvette az eszét. És ahelyett, hogy teljesítette volna az úr kívánságát, bolondnak nevezte őt, a barátait pedig megfenyegette, hogy börtönbe vetteti őket. És ráadásul meg annyi sértést vágott Krisnának a fejéhez. Hallottam a hírét a te bűnös viszonyodnak a vrindávanai gopikkal, de ne gondoljátok, hogy itt Mathurában nincsenek törvények, itt a király egy-kettőre, akkor el fog titeket intézni. És Krisna ekkor megelégelte a gyalászkodást, és az ujjai hegyével egy pillanat alatt elválasztotta a fejét így a törzsétől. Az inasok futva mentették az irhájukat, és így a 10 irányba szétfutottak. És a szentírások szerint azonban Krisnának ez a kegyes érintése, ez nem csupán megszabadított ezt a bűnös lelket minden sértésének a visszahatásától, de arra is méltóvá tette őt, hogy eljusson Golokára, és Krisna szolgáinak az egyike legyen. És amikor a kelmefestőnek a özvegye hírül vette, hogy mi történt, akkor Kamsa elé járult, és elmesélte, hogy mi történt. Kamsa fel volt bőszülve, és azonnal kémeket küldött, hogy szemmel tartsa Krisnának minden lépését. Krisna és Balarám közben felhőtlenül válogattak a ruhák között, és mint két kisgyerek, akkor ami megtetszett nekik, akkor magukra öltötték, mint egy szabó műhelyben lennének. És ekkor Mathura legjobb takácsa jelent meg a színen, akinek fülébe jutott a hír, hogy a két isteni testvér a városban van. Tömérdek hímzett ékességgel érkezett, és ruhákat hozott az uraknak. Jiva Goswami elmagyarázza ezzel kapcsolatban, hogy ebben a takácsban már régen ragaszkodás ébredt Krisna iránt, de Kamszától rettegve még sosem járt Vrajában. Egy korábbi életében ez a takács Mitilában élt, és Mitilának volt a legjobb szakácsa. Janaka Maharács felkérésére ő vart ünnepi ruhát Lakshmannak és Rámának, amikor Sita is Rámnak volt az esküvője, akkor ő készítette el ezeket a csodás ruhákat. És ahogy tovább mentek, még be Krisnának eszébe jutott Szudám. Krisna már régóta barátjának tekintette Szudámot, és tulajdonképpen Szudám egy maturai virágárus és füzérkészítő volt, aki azzal az ürüggyel, hogy virágot szed, sokszor felkeresne Krisnát Vrajában, és ritka ilyen virágcsodákkal ajándékozta meg. Hajdanában egy korábbi életében Szudám kuvéra kertésze volt. Hémamalinak hívták őt, és 5000 esztendeig minden áldott nap 300 szál lótuszvirágot ajánlott az úr Sivának, hogy egyszer megpillanthassa Krisnát. Egy nap Hémavali előtt megjelent az úr Siva. Az ácsárják úgy tartják, hogy az úr Siva követői általában igencsak ostobák, de Hémamali nem volt az, és azt kérte, hogy bárcsak az úr Krisna meglátogatná őt otthonában. És az úr Siva akkor adta az áldását, tatasztu, úgy legyen. Így történt, hogy Hémamali a Dvápara Yuga végén Mathurában születhetett meg, egy napon, ahogy Siva ígérte, és Krisna és Balarám betoppant hozzá váratlanul néhány tejénpásztor fiú társaságában. Krisna azonnal meglátott egy gyönyörű füzért, ami félkész volt, és mondta Szudámnak, hogy gyorsan fejezze be, és azt a füzért adja neki. Krisna nagyon elégedett volt ezzel a szolgálattal, és megkérdezte tőle, hogy milyen áldást kérsz. Valójában Szudám csak annyit kért, hogy töretlen odaadással szolgálsa Krisnát, a mindenségnek a legfelsőbb lelkét, és az úr baktáinak a barátságát kérte, és hogy transzcendentális együttérzéssel tekinthessen minden élőlényre. Ezután a két testvér tovább haladt, Maturának a fő utcáján, és egy kis piactérhez érkeztek. Azt mondják, hogy hát ezen a piactéren találkozott először Kubdzsával. Ez az asszony hát Krisnának egy nagyon különleges társa. Valójában ez a hely, ahol történt ez a keftelés, még ma is nagyon híres, mert azt tartják, hogyha egy asszony 3 esztendőn keresztül ott él, azon a helyszínen, ahogy Kubdzsát tette, elmélyülten imádja Krisnát illatos kenőcsökkel, és olajok felajánlásával kigyógyulhat bármilyen testi torzulásból. És hogy miért, ezt mindjárt megpróbálom elmesélni. Szóval Krisna ezen a piactéren pillantotta meg a fiatal és szépséges arcú, ám de pupos lányt, kezében egy tálca volt, amelyen illatos olajok voltak, kenőcsök és szantál kenőcsel teli tégelyek. Az egyik ácsáránk Csakravarti Thakur elmondja, hogy a leányt Kubdzsának hívták, de egy másik neve Trivakra. Trivakra azt jelenti, hogy 3 helyen is görbe. Ugye pupos volt, és a tartása nagyon ilyen meghajlott. És ugyanakkor ő nem volt egy közönséges személy, hanem úgy tartják, hogy ő Prithvinek az inkarnációja volt. Prithvi a testet öltött föld, tehát maga a földanya, Krisna belső energiájának, a búsaktinak, az a szatyabámnak a részleges kiáradása. A torz alakja azt a terhet jelképezte, amivel a kegyetlen uralkodók nehezedtek a hátára. Ugye Krisna azért jelenik meg ebben a világban, hogy enyhítsen a földanyának a terhén. Körülbelül 5000 évvel ezelőtt, amikor az Úr személyesen alászállt, akkor elképesztő súlyként nehezedtek a földre ezek a démonikus erők. Hatalmas hadseregeket halmoztak föl a démonikus királyok, és a földanya csak nyögte ezeknek a démonikus erőknek a terhét. És Kubdzsának ez a pupos tartása ezt fejezte ki, hiszen ő volt Prithvi. De ugyanakkor az illatos olajok és a szantálkenőcs az eredeti földelemet képviselték. Ugye úgy tartják, hogy a földből jön az illat. Szóval az illat a földből származik. És ezek az illatos olajok és kenőcsök az eredeti földelemet képviselik, és tulajdonképpen ezt ajánlotta föl Krisnának. Érdekes, hogy Narada Munitól többet is megtudhatunk Kubdzsáról, hogy a személyisége nagyon összetett, ugyanis Narada elmondja, hogy ő valójában Ravana húga is volt egyúttal, Shurpanaka. És Shurpanaka, ugye a Ráma lilában, a Rámajánban olvashatjuk, meg akarta ölni Sitát, mert vetétársát látott benne. Ráma azonban elutasította őt, és Lakshman pedig elcsúfította az arcát, ugye levágta az órát, vagy a fülét, egyes források szerint, vagy mindkettőt, és akkor így védelmezte meg Sita Dévit. És Shurpanaka akkor bosszút esküdött, felbújtotta Ravanát, hogy rabolja el Sitát, ami végül ugye, amint tudjuk a Rámájánból, Lankának a pusztulásához vezetett. Shurpanaka azonban még mindig szerelmes volt Rámába, és eltökélte, hogy a felesége lesz. Szóval mi alatt Ráma akkor a háborúját vívta a Sitáért, Shurpanaka visszavonult Puskara Tirtára, és ott a víz alá merülve 10000 esztendeig meditált az Úr Siván, és türelmesen reménykedett a kegyében. Hát, ha egy nő valamit a fejébe vesz, láthatjuk. Így volt ez régen is. A hatalmas Shiva meg is jelent, és felajánlotta neki, hogy bármi is a kívánságod, akkor megadom, teljesítem azt. És akkor Shurpanaka így szólt. Ráma felesége szeretnék lenni. És az Úr Shiva így felelt. Hát ez a vágyad most jelenleg nem teljesülhet semmiképpen. Ugye az Úr Rámnak, hát többen is szerették volna őt férnek, de ugye volt neki az Eka Patni Vrata, ami azt jelenti, hogy ebbe a formájában az Úr csak egy feleséget fogad el. És Krisna felismerte Kubdzsában ezt a Surpanakát tulajdonképpen. És az Úr Siva akkor azt az áldást adta neki, hogy a Rámlilában, hogy a Dvápara Yuga végén Maturában meg fogsz jelenni, és valóra fog válni az álmod. Itt történt, hogy az Úr Siva kegyéből Surpanaká a pupos kubdzsa alakjában megszületett Matura városában. És ezen a piactéren akkor találkozott is Krisnával. Persze felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet Surpanaká egyidejűleg Prithvi Devi, a földanya, és Surpanaká. Hát erre két magyarázat lehet. Az egyik az, hogy ugye a különböző keftelések során akkor lehetnek eltérések, és lehet, hogy Brahma két különböző napján jelent meg, vagy úgy. Egyik alkalommal Prithvi volt, másik alkalommal Kubja, hiszen az Úr keftelései ismétlődnek. Vagy pedig ugye egyidejűleg egyszerre testesültek meg az alakjából, mert ilyenre is van példa. Szóval Krisna, egy szó mint száz, felismerte Kubjat, és arra gondolt, hogy ezt a nyomorék lányt még sohasem szerette férfi. És ha most megkérném, hogy adja nekem ezeket az illatszereket, akkor az a vágya, hogy én az övé legyek, meg fogja tisztítani a szívét. És mintha csak a barátait akarná szórakoztatni, akkor Krisna így szólt. Hát ugye Surpanaká nem volt valami sudár szépség, de akkor Krisna egy hozzászólt, és azt mondta, ki vagy, ó, te lótusz szemű szépség. Kubjának hízelgett, hogy egy ilyen csodálatos ifjú, Krisna felfigyelt rá. Trivakra a nevem, felelte, és Kamsa királyt szolgálom. Hát ez aztán az illő név, ugye Trivakra három helyen görbe, ugye azt jelenti. No de mondd csak, kinek szánod ezeket az illatszereket, olyan nagy gonddal viszed a tálcádon? Ezek az olajok és a szantálpép, azaz én uramnak a tulajdona, Kamsáé, és neki viszem. Hát Kamsának bizonyára számtalan hozzád hasonló szépség áll a szolgálatában. Lehet, hogy akkor ő feleségül is fog venni téged, hiszen értékeli a szolgálatodat. De a lány vágyodva nézte egy Krisnát, és teljesen elmerült az Úr szépségének és éles eszének az óceánjában. Krisna nagyon-nagyon csodálatos. Sundara. És Kubja teljesen a hatása alá került. Valóban a királynak sok asszonya van, engem mégis kedvel az illatszereimért. Krisnának megakadt a szeme két tégelyem, és a Balarámra mutatva így szólt Kubjára. Hát add nekünk ezt a kettőt, itt vagyok a bátyámmal, és nagyon örülnék neki. És Kubjat valahogy Krisna iránti sóvárgása akkor megszabadította a félelemtől, és noha az életével játszott, hiszen Kamsa ő nem ismerte a tréfát, mégis a két testvérnek ajándékozta a királynak az illatszereit. Tessék, vegyétek, amelyik tetszik. Krisna egy sárga kenőcsöt vett magához, ami nagyon szépen kiemelte az ő tamálvarna alakját, és nagyon szépen ragyogott ez a kék árnyalatú bőre. Balarám pedig kéket, és így mindkettőik bőrének színét pompásan kiemelte. És akkor Krisna és Balarám nagyon szépen felékesítették a társaikat, a tehénpásztor fiúkat ezekkel a kenőcsökkel, és tetőtől talpig így bekenték egymást. Kubja nagy örömet szerzett Krisnának azáltal, hogy élete kockáztatásával így a szolgálatára állt. Ezért Krisna így gondolkozott. Ez a lány a föld megtestesülése, és ezért elárasztom őt kegyemmel, és az én szerelmemmel áldom meg. És aztán megszólalt, de csak úgy, hogy csak Kubja hallja. Drága hívem, ó föld, földanya, tudd meg, hogy magamra vettem most a terhedet, ami Kamsa és az ő társai miatt a te válladat nyomta. Kelj fel, és járj egyenes háttal. Ezután pedig hangosan, hogy a tehénpásztor fiúk is hallják, a társaim, akkor így szólt, hogy kedves Trivakra, nagyon szépen szolgáltál engem, és a barátaimat, és ezért jutalmat érdemelsz. Megérdemled, hogy kiegyenesítsem a hátadat. Kubja azt hitte, hogy Krisna csak tréfálkozik vele. Boldogan elfogadom az ajánlatodat, de hogyan akarod ezt véghez vinni? És Krisna azt mondta, hogy van egy nagyon pompás módszerem, amivel könnyedén gyógyítom az efféle bajt. A tehénpásztor fiú Krisna válaszán hautázni kezdtek, de Kubja már tudta, hogy komolyan gondolja, és az ajánlatra egy ajánlattal felelt. Akkor gyere el hozzám! És most Krisnán volt a sor, hogy elpiruljon. Nos, hát van még egy kis dolgunk itt a városban, és egyelőre nem tudlak meglátogatni, de legyen hited a szavaimban, és legyen mindenki a tanúja annak, hogy hogyan gyógyítalak meg. Azzal óvatosan Kubjának a lábára lépett, és a két mutató ujjával, mutató ujját így a álla alá tette, megfogta az állát, és egy hirtelen mozdulattal kiegyenesítette a hátát. A körülöttő álló tömeg hangos örömrivalgásban tört ki. Kubja hátának a görbessége eltűnt, viszont Krisnára vetett oldalpillantásának íve annál kacérabb lett. Nagyon gyönyörű lett, végtelen szépségű, és az ifjúságnak és a szépségnek a hirtelen ajándékától egy kicsit megrészegülve, akkor Kubja, akinek a szívét lángra lobbantott a Kámadév, a szerelem istene, így rángatni kezdte Krisnának a ruháját. Mert nem titok, meg akarta vele osztani újonnan szerzett kincseit. És akkor ügyet sem vetve rá, hogy mindenki ott bámészkodott, ott volt Krisnának a testvére, a tehénpásztor fiúk, akkor azonnal így meghívta a házába. És akkor Krisna így kérdezte, vacsorára hívsz? És hát Krisna igyekezett a tréfa állarca mögé rejteni így a zavarát, és mondta Kubja, hogy nem, én nem bírok ki egyetlen percet se nélküled. Szóval álhatatosan Kubja Krisna csadarját rángatta, mintha az élete függne tőle, és kérlelte őt. És ekkor feszélyezve érezte magát Krisnát, zavarba jött, és ártatlan arccal így felnevetett, és azt mondja, hogy Doji, Balarám, barátaim, hallottatok már ilyet? Ez a lány nagy tréfamester. De tudta, hogy mindenki átlát a szitán. Valójában mindenki tudta, hogy mi van a szavai mögött. Végül akkor kiúszta a ruhája végét Kubjának a kezéből, és azt mondta neki, hogy amint elvégeztem a küldetésemet, meg foglak látogatni. Mert te vagy a legjobb menedék. Azoknak a számára, az olyan magányos vándorok számára, mint mi. És te vagy az első asszony Maturába, aki törődik velem. Szóval kedvesen megnyugtatta hát Kubjat, és a piasztér felé vette az útját. Kubja nézte a távolodó Krisnát, majd amikor eltűnt a szeme elől, akkor lassú léptekkel ő is elindult Matura utcáin, szerény otthona felé. De amikor hazaért, megdöbbent. Nem volt sehol ez a szerény ház, hanem egy hatalmas palota volt ott. Meg annyi szolgáló lány, és azonnal megfürdették, illatos olajokkal kenték be, felöltöztették, és aztán utána lepihent, és Krisnáról álmodott. Jiva Goszmávi ezzel a történettel kapcsolatban arra tanít bennünket, hogy az odaadástól ragyogó szív az fedhetetlen jellemet, egyenességet áraszt, ami végül láthatóvá is válik, mint Kubja esetében. A test egyenessége azonban mit sem ér odaadás nélkül. Sokan vágynak szépségre. Ugye az egyik áldás, sőt a karma szempontból, karmikus visszahatások szempontjából a négyféle jámbor tett közül az egyik, hogy valaki különleges testi szépséggel születik meg. Ugye, hogyha valaki mondjuk karmajógát végez, akkor elnyerheti a jámbor tetteknek az eredményét, amely különleges testi szépség, különleges intelligencia, arisztokratikus születés, vagy pedig gazdagság. Ugye, karmikus szempontból ezt érheti el valaki. De a valódi szépség, ahogy itt láthattuk, a szív fedhetetlen jelleméből származik. Hogyha valakinek a szíve megvan áldva a szeretet fő áldásaival, akkor ez átsugárzik, és egy idő múlva kívülről is láthatóvá válik, úgy, mint Kubja esetében. És aztán tovább indultak. Ugye keresték az arénát Krisna és Balarám, és hallottak róla, hogy Kamszának a birtokában van az Úr Sivának a hatalmas íja. És Krisna és Balarám hamarosan egy gazdagon feldíszített aréna előtt találták magukat, és alig várták, hogy láthassák a híres íjat. És aztán beléptek a kapun, és megkérdezték az őröket, hogy hol találják. Az őrök az aréna közepén álló nagy emelvényre mutattak, amit ádász katonák őriztek minden oldalról. Az emelvényen a brámanák valamilyen szertartásokat végeztek, mantrákat énekeltek, és a távolból úgy tűnt, hogy egy ragyogó sugárzást imádnak. Szóval a fiú, Krisna és Balarám utat törtek lázasan maguknak az emelvényhez, és szemük elé tárult az íj, amivel Shiva földig rombolt a Tripura démon városait. A fegyvert, ezt a nagy íjat, ezt később Parasurám kapta meg, az Úr Shiva Parasurámának adta, és aztán Parasurámától végül Kamszához került. Szóval ez a nem mindennapi aranyberakásos íj nagyon hatalmas volt. Úgy tartják, hogy az íj 7 tála hosszú volt, és 100 000 bárát nyomott. Halvány fogalmam sincs róla, hogy a bára az mennyi lehet, de mondjuk, hogy nehéz volt. Viszont a tála az, ugye a tála az a pálmafa. Egy pálmafa, hát olyan körülbelül 30 méter. Szóval egy tála olyan körülbelül 30 méter, szóval ez több mint 200 méteres volt ez az íj. Hát Uddava, ő azt hiszem, hogy 70 vagy 90 métert mondott, amikor a gopiknak mesélte ezt egy másik alkalom. Mindenesetre nagy volt, nagyon nagy íj volt, hatalmas íj volt, és ez volt az emelvényem. És ez egy szép aranyberakásos íj volt, amit Kamsza király parancsára a város lakói minden csatordaszin szertartások bemutatásával imádott. Szóval akkor odaért Krisna és Balarám, és itt szóltak a katonákhoz, amikor az emelvényhez értek. Kérlek, engedjétek meg, hogy közelebb menjünk. Hadd nézzük meg ezt a mennyei íjat, aminek a tiszteletére ilyen pompás ünnepséget rendeztetek. A szavaik azok szinte megbabonázták a katonákat, teljesen megbénultak, és utat engedtek nekik, és a két testvér nyomban a porondon termett. Krisnának akkor egy pajkos gondolata támadt. Ezt a roppant íjat hirtelen mozdulattal így felkapta, felemelte. Könnyedén egyik kezéből a másikba dobálta, és így játszadozott a páratlan íjjal. Aztán végül fölhúrozta, és addig játszadozott vele, addig feszítette a húrt, amíg ijesztő recsenéssel ketté nem tört, mint egy nátszál. Érdekes, hogy azt, hogy Krisna ketté törte az íjat, azt nem látta mindenki, csak azok, akik isteni látással rendelkeztek. Viszont a hangját, a félelmetes recsenést, azt egész Maturában lehetett hallani, akkora visszhangot vetett, hogy az egész városban mindenki hallotta. Mint az utolsó ítéletnek a mennydörgése lett volna, és nagyon sokáig morajlott, és megremegett a föld. Kamsza trónjának napernyője is eldőlt, és a király gonosz szíve megtelt rettegéssel. Ugye nagyon aggódott, nagyon félt, mert hát a jóslat miatt, és érezte, hogy Krisna és Balarám közeledik. De ekkor nagyon dühösek lettek az őrök, a felbőszült strázsák a két testvére rontottak. Öljétek meg őket! Ám Krisna és Balarám egy csöppet sem ijedtek meg az őrségtől. Ez egy pompás alkalom, hogy megmutassuk az erőnket. És ezzel felkapták a földről ezt a kettétört íjat, amit gondolom csak ők láttak így, és egy-egy darabját fegyvergyanánt sóoktatva szembeszálltak a sereggel. Két órán keresztül hadakoztak így, a kezükben a félbetört íjjal, és ezrével mészárolták le az ellenséges katonákat. Matura népének apraja nagyja oda sereglett, hogy tanulja legyen a két gópa elképesztő tettének. És Kamsza már azon volt, hogy a palotájának a gyémántokkal kirakott tornyába vonul vissza, hogy megnézze, hogy mi ez a tumultus, hogy milyen zűrzavar támadt a városnak a szívében. És aztán az egyik őr megérkezett, és informálta őt, hogy hát felség, két teinpásztor fiúnak öltözött, mennyei szépségű ifjú, az egyik bőre olyan, mint az esőfelhő, a másik, mint az alabástrom, és eltörte Mahadeviját, és most halomra gyilkolja a katonákat. Hát saját szememmel láttam mindezt, hogy milyen csodálatos hőstettekre képesek. De figyelmeztetlek, az ellenség közel jár. Ártatlannak tűnnek, de azt hiszem, hogy ők megállíthatatlanok. Akár a tűzvész. És most cselekedj belátásod szerint. Kamsza már régóta, élete minden pillanatában nagyon retteget, hogy ez a nap el fog jönni. Hogy beteljesül ez a halálát megjövendelő profécia. Így elbocsátotta az őrt, és gyorsan a palotájába sietett. Szörnyű halálfélelem hatalmasodott el rajta, és a rettegése az minden pillanatban nőtt. Krisna és bátyja eközben az arénában végzett az utolsó katonával is, és akkor legyőzhetetlen valójukra fájtlat borítva úgy osontak vissza Nandának a táborába, mint két roscsont teinpásztor fiú egy csintevés után. Nanda Maharaj akkor nagyon boldog volt, hogy viszont látta őket, és ott volt egy kis szekér tábor, ugye, hogy a falusiak elrendezték, és ott töltötték az éjszakát. Miközben Krisna és Balarám akkor békésen aludt, Kamsza álmatlanul hánykolódott az ágyában. Ómenek egész sora tartotta őt rettegésbe. A különböző eposzokban, az Itiászákban ugye olvashatunk sokat ezekről az előjelekről, az ómenekről, és a Mahabharatában, a Ramayánban nagyon sok ilyen ómen van, és a Simad Bhagavatamban, és aki ismeri az ómeneknek a tudományát, akkor tud következtetni az eljövendő eseményekre, a közeljövő eseményeire. És hiába aludt el Kamsza, akkor a halál hírvivői csak tovább ostromolták, és ezeket a szörnyű ómeneket látta. Álmában szellemek ölelték magukhoz, szamárháton lovagolt, mesztelen olajjal bekent férfit látott, nyakában füzérrel, és felébredve a saját fejnélküli torzóját pillantotta meg a tükörben. Szóval, hogyha ilyet láttuk, az nem jó. Érdekes, hogy Rávana, ugye, mielőtt meghalt, akkor ő is látta ezeket az ómeneket, hogy ő is be volt olajozva a teste, és egy összvérekkel által húzott kocsit hajtott, azt hiszem, hogy délfelé, talán ami Yamarajnak az iránya, tehát előrejelezte, hogy meg fog halni. Vagy ugye olvashatjuk a Rámájánba, hogyha az embernek a jobb oldala egy remeg, mondjuk a szeme, ugye, akkor valami kellemetlenség fogja érni. Minden esetre, akkor, hogy megnyugtassa zaklatott elméjét, akkor hívatta Csánurát és Mustikát, ugye szemre vételezte az erőit. A két birkozót, és persze Kuvalajapidának a hajcsárát. Biztatni kezdte őket, hogy hajtsák végre a parancsát, és öljék meg ezt a két testvért, Krisnát és Balarámot. És gonosz barátai akkor bíztatták őt, és ebből erőt merítve Kamsza hamarosan megfeledkezett az éjszaka bajos árnyairól. És végül hiú reményeinek csalóka palástján most újra végül legyőzhetetlennek érezte magát. És rögtön hencegni kezdett. Szóval változnak a dolgok, a hangulata hirtelen megváltozott. És azt mondta, hogy még apámat is megtagadtam, amiért ellenségeimnek, a jaduknak menedéket nyújtott. Ugye Ezt megelőzően Ugraszéna Maharádzsot, apját börtönbe záratta, és akkor egy ilyen úgymond rögtönzött puccsal átvette Mathura irányítását, a királyságot. Szóval így hencegett az elefánt hajcsárnak. Megölök mindenkit, nem beszélve ezekről a jött-ment tehénpásztorokról, és mindenki, aki az oldalukról áll szintén. És neked, kedves barátom, elárulok még egy titkot is, ráadásul, hogy nem vagyok a fia ennek a senkiházi Ugraszénának. Hát az elefánt hajcsárnak a szeme elkerekedett, őszintén megdöbbent, hogy a herceg, illetve hát a király azt mondta, hogy nem fia az apjának. És vajon miféle szégyenteljes botrány árnyékolhatja be ennek a királynak a származását? És akkor Kamsza folytatta, hogy hát Náradától tudom, hogy egyszer anyám egy gyönyörű kertben sétált, és Drumila démon szemet vetett rá. Szépsége megbabonázta, és el akarta őt kapni. Drumila tudta, hogy az én anyám egy tiszta és erényes hölgy, és ez nem lehetséges. És ezért Ugraszénának, a férjének az alakját öltötte föl, és egy ligetben, ahol a félistenek szokták a kefteléseiket tölteni, akkor teljesült a vágya, elcsábította az anyját Kamszának, és teherbe ejtette. Amikor az anyám megtudta, hogy a férje, meséli Kamsza, nem volt más is Drumila, akkor mindkettőnket megátkozott. Tehát megátkozta a démont is, meg Kamszát is. És az átok az volt, hogy mind a kettőjük Visnunak a kezétől kell, hogy meghalljanak. Drumila is, és Kamsza is. És valóban ez a Visnu, ahogy a jövendőlé szólt, Ugraszénának a családjában fog megjelenni, és ő fogja az átkot beteljesíteni. Láthatjuk, hogy Rávanához hasonlóan Kamszát is több oldalról így megerősítették, bebiztosították a halálát, sokan megjövendelték, és meg is átkozták őt. Szóval ez volt az oka, hogy apám és anyám igazából nem törődtek velem életem során, és csak is magamra támaszkodhattam, és egyedül erős karomnak köszönhetek mindent, hogy mindezt elértem, hatalomra jutottam, és én lettem a király. Hát igen, ugye, traumatizált gyermekkor. Kamsza. Persze ott volt a rossz szamszkár, és hát ezért akarják az én rokonaim a halálomat. Fogd hát akkor a hatalmas elefántodat, és Uszis Krisnára öld meg a jadukat, a tehénpásztor fiúkat, tiporja valamennyit halálra. És Kamszát tűzbe hozták a szavai, végtelen lelkesedést töltötte el, ünneplőbe öltözött, és megparancsolta, hogy díszítsék fel az arénát. És eközben ő is elment az arénába, megérkezett Nanda Maharádzs a társaival, a tehénpásztor fiúkkal, és Kamsza hamarosan szólította is őket, és Kamszának feltűnt a tétovázásuk. Vrajja királya, a falvak királya között te vagy a legfontosabb, Nanda. Hogyan lehet, hogy még csak most teszed nálam tiszteleted, amikor már tegnap megérkeztél Mathurában? Ne légy így megrémülve csak azért, mert a fiaid ketté törték az íjat. Hallottam, hogy milyen erősek, úgyhogy ne aggódj, őket is meghívtam, hogy bemutathassák ezen a birkózó viadalon, hogy mit tudnak. Szóval nincs mitől tartanod. Nanda Maharádzs akkor megnyugodva lépett a király elé az ajándékaival. Viszont Kamsza észrevette, hogy sem Krisna, sem Balarám nincs a gyülekezetben. Nem volt Nandával. És ez igencsak bosszantotta őt, de így némán lenyelte a sértést. Mit mondhatott volna egy ilyen ünnepen ennyi előkelő vendégnek a füle hallatára? de azért nem fogja elfelejteni, hogy semmibe vette a tekintét. Szóval ezt a sértést azért így megjegyezte magának. Kamsza feltűnés nélkül akkor félrevonta Krisna egyik rokonát, és mondta neki, hogy menj, azonnal keresd meg Nandának a két fiát, Krisnát és Balarámot, és kérd meg őket, hogy azonnal jöjjenek ide, és álljanak a birkozók elé, és kezdődjék el végre a viadal. Eközben Krisna és Balarám közeledett az arénához. De egy váratlan akadállyal kellett szembenézni. Nem tudtak belépni, mert egy hatalmas elefánt volt ott. Kuvalajapida tornyosult elé, és az állat démoni gazdája ösztökélte, és teljesen elállta a birkozó arénába vezető utat. Krisna akkor ezt látva szorosabbra húzta az övét, konyba tűzte a haját, hogy tudtára adja a démonnak, hogy komolyan gondolja azt, amit mond. Ide hallgass, elefánthajcsár, félre az utamból, vagy a bestiáddal együtt, még ma, akkor Yamaharaj udvarába küldelek. A gopák hangoskodni kezdtek, amikor ezt hallották, le akarták beszélni így Krisnát erről a dologról. Látták, hogy nagyon veszélyes az ellenfél. Krisna azonban egy mosollyal megnyugtatta őket, majd közelebb lépett a hegyi elefánthoz. Megpróbált észrevétlenül így mögé kerülni, ám az elefánt elkapta az ormányával. Az úr kiszabadította magát, majd a lábai között futkározott, és megpróbált elbújni előle, mintha csak a gópákkal játszadozna Vrindávan erdeiben. Kuvalajapida felbőszülve igyekezett, hogy felöklelje, széttapossa, vagy összeroppantsa Krisnát, de Krisna újra és újra kitért előle. Kacagva rúgta, ütötte, pofozta, és szidalmazta, becsmérelte az állatot. Végül akkor megiramodott az utcán, és hogy vitészségét fitoktassa, és így incselgedve, így felbőszítse még jobban az elefántot, és még nagyobb haragra gerjessze, akkor mindenféle módon így futkározott körülötte, és Balarám közben egy jó nagyot belerugott az elefántba, szerencsés volt, és a farkát megragadva húzni kezdte visszafelé. És amikor ezt látta Krisna, akkor felnevedett, és nagyon tetszett neki, és ő meg megfogta az ormányát így az elefántnak, és így húzták két irányba. Végül akkor Krisna felkapta, megpörgette Kuvalajapidát, mint egy játékszert, és úgy földhez vágta, hogy rögtön kimúlt. A fenevadból egy fénylő sugárnyaláb tört elő, és ragyogva az úr testébe olvadt. Előző életében Kuvalajapida Bali Maharajnak volt a fia, és Mandagatinak hívták. Egy alkalommal, amikor Rangakshetrán járt Mandagati zarándokúton, akkor úgy lögdöste félre a zarándokokat az útjából, akik összeseregredtek, mint egy vad elefánt. A nagyszent Tritamuni tanúja volt Mandagatina durvasságának, és ahogy ezt látta, rögtön meg is átkozta, és azt mondta, hogy úgy viselkedsz, mint egy elefánt, akkor legyél elefánt. És Bali Maharajnak, Bali fiának a nagy bánatára az átok rögtön beteljesült. De Mandagati akkor kétségbe esett, és könyörögni kezdett a szenthez, mire Tritamuni akkor sietett megnyugtatni, hogy a legfelsőbb úr személyesen fog téged megszabadítani ettől, az átoktól, és akkor végül így lett Mandagatiból egy természetfeletti erővel bíró elefánt. Szóval Kuvalajapida akkor korszakokon, hosszú éveken keresztül a Vindhya hegyeken élt, míg egy napon Jarasandha ejtette fogságban. Ugye Jarasandha nagyon hatalmas volt. Nagyon-nagyon erős volt. És amikor Kamsa feleségül vette Jarasandhának a két lányát, ugye sógora volt Jarasandhának Kamsa, akkor Kuvalajapidát megkapta, egy úgymond húza hozományként. És hála Tritamuni áldásának Kuvalajapida lelke most Sri Krisna testében olvadt, és dédapja Prahlád Maharajnak a kegyének köszönhetően egy lelki testet kapott, amiben az urat szolgálhatta. A birkozó viadal helyszínén eközben már mindenki tudott Krisna érkezéséről. És amikor végre belépett a kapun, vállán a hatalmas elefánt agyarral, mert ugye kitörték a elefánt agyart, és így csadarként így elegánsan így a vállukra tette, így Krisna és Balarám, és akkor így hanyagul beléptek az arénába. Szóval akkor, amikor így hanyagul beléptek, és elindult a Kamszának a trónja felé, akkor minden szem így rájuk szegeződött. Sukadev Goswami a Srimad Bhagavatamban elmondja, hogy amikor az Úr megjelent az arénában, mindenki másképp látta őt. A birkozók szemében Krisna villámcsapás volt. A maturai férfiak szemében ő volt a legkiválóbb férfi, a nőkében pedig Kámadéva. A pásztorok a rokonaikat látták benne, a bűnös uralkodók a fenyítőt, szülei pedig a gyermeküket. A Bodzsák királyának, vagyis Kamszának Krisna egyet jelentett a halállal. A csekély értelműek az Úr univerzális formájának látták, a jogik az abszolút igazságnak, míg a vrisnik az ő imádandó legfelsőbb uruknak látták őt. Ugyanakkor Sukadev Goswami szavai megerősítik, hogy az Úr Krisna az abszolút igazság, és a Taittiriya Upanishad minden rasza, vagyis íz megtestesülésének nevezi őt. Ugye a közismert védikus aforizma ebben az Upanishadban, hogy raso vai saha, hogy ő maga a rasza, a transzcendentális íz. És Krisnával való különféle kapcsolatok, melyek tulajdonképpen az elsődleges és a másodlagos rasszákat is alkotják, csak is az egyetlen legfelsőbb úrban vannak jelen, egyszerre is hiánytalanul. Ez azt jelenti, hogy Bhaktivinoda Thakur szerint az arénában az 5 elsődleges és a 7 másodlagos rasza mindegyike egyidejűleg volt Krisna személyisége miatt látható, hiánytalanul. Ugyanis a jogik, akik ott voltak, a semleges rasszában voltak Krisnával, és úgy látták őt, a vrisnik pedig a dászja rasszát képviselték. A gopák a Krisnával való kapcsolatban a barátság, vagyis a szakjának a ízét ízlelték, amivel keveredett a tréfa, a hászja is, ami egy másodlagos rasza. A tehénpásztor régban pedig ott volt a szülői szeretet, a vátszalja, ami keveredett a együttérzéssel, a karunával. A nők szerelemmel néztek Krisnára, madhurja, a birkózókat a hozzájuk fűződő kapcsolatát a vitésség jellemezte, vagyis a vírja, az egyszerű emberek pedig ámulattal, adbúta, csodálattal tekintettek Krisnára. Az összes sereglet királyok haraggal nézték rá, Rodra, Kamsa pedig a bhajának a érzésével tekintett Krisnára. Szóval ő félt. Ő félt Krisnától. És a tudatlanokat pedig a szörnyű rettegés, a vibacca kapcsolata fűzte az Úrhoz. A védák leírják, hogy a különböző istenképek esetében azok, akik a tudatlanság minőségében vannak, azok félelemmel tekintenek az Úrnak, és az Úrral való kapcsolat a félelmen alapul. Tehát azok az emberek, akik tudatlanságban vannak, ők félnek Istentől. Uram, irgalmaz, Uram, kegyelmez. És ezt itt megerősíti, ez a vibacca, ez a félelem, ez a tudatlanság jele. Minden esetre Krisna és Balarám beléptek, és mindenki akkor a megfelelő szellemben tekintett rájuk. Kamszának a finom ruháit viselték, és megölt ellenségeik vérével ékesen, a félelemnek a leghalványabb jele nélkül a küzdőtér közepére álltak az elefánt agyarokkal a vállukon. És a nézők le voltak nyűgözve, és az aréna az úgy zsongott, mint egy mékas. És eközben így a tehénpásztor fiúk és Krisna így a elmúlt eseményekről beszéltek, és Krisna és Balarám integetve, két kezükkel összetéve köszöntötték az embereket, és megköszönték az embereknek a szeretetét. Kamszának azonban mindvégig a hátukat mutatták, és ezzel szándékosan így megsértették a királyt. Ki ez a légy, ez a Kamsza? Fordult Krisna Balarámhoz és a barátaihoz. Én úgy gondolom, hogy fél lábbal már a mennyországban van. Mit gondoltok? Lehet, hogy jó szolgálatot tehetnénk neki azzal, hogy esetleg a másik lábát is akkor áthelyeznénk oda, a más világra. És a gópák nagy nevetéssel jutalmazták Krisnának a tréfás szavait, a közönség pedig csak egyre Krisnáról beszélt. Ki ez a két fiú? Kérdezte akkor Kamsza összeszorult torokkal a minisztereitől. Hát valójában ők azok, akik felfordították a városodat. És mi van a kezükben? Hát az Kuvala Japidának az agyarai. És ekkor kezdett igazán így félni. Végül urának szorult helyzete láttán Kamsza, vagyis Chanura fölpattant, és itt szólt hozzájuk. Jó, hát akkor kezdődjön a viadal. És Bráma, Krisna, úgy tűnik, hogy nagyon erősek vagytok, akkor küzdjetek meg velünk. Krisna azt mondta, hogy mi csak olyanok ellen állunk ki, akiknek az ereje a miénkhez hasonló. Felelte. Hogyha veletek küzdenénk, az azt jelenti, hogy vétenénk a birkózásnak a ősi szabálya ellen, hiszen ti sokkal erősebbek vagytok. De Chanura nem tágított, és azt mondta, hogy hát akkor is mindig birkóztok, amikor a teheneket legeltetitek, ráadásul épp most öltétek meg a legyőzhetetlen Kuvala Japidát, szóval nem lehettek gyöngét, fogadjátok el a kihívást. És hogy rövid legyek, akkor elkezdődött a küzdelem. Balarám és Krisna elkezdett harcolni Chanurával, akkor ott volt Mustika. Végül Krisna addig ütötte az öklével Chanurát, amíg az ki nem lehette a páráját. És végül akkor nagyon érdekes, hogy Balarám Mustikával birkózott nagy élvezettel, és úgy játszott vele, mint Monguza kobrával. És végül akkor Krisna jelt adott, hogy ideje, hogy vége legyen, és akkor a Balarám megölte Mustikát. Miután ezek a legjobb bajnokok ott hevertek a porba, akkor még volt három másik birkózó. Valójában öten voltak. Nagyon érdekes, hogy ugye Chanura és Mustika, ők voltak a híresebbek is, a fő birkózók, de ott volt még Kuta, Sala és Tósala, és ők is előálltak vesztükre, hogy kiálljanak az urak, és hamarosan akkor ők is úgy végezték. A holta heverő öt birkózó egy hajdani életében megtagadta a varnáját, és ezért megátkozták őket. És ennek köszönhették, hogy elnyerték Krisnának a kegyét. A történetük, az ő történetük a mennyeknek a fővárosában játszódik, Amaravatiba. Ugye Amaravati az a székes fővárosa Indrának. Élt ott egy bölcs uttatja. És öt fia volt ennek a bölcsnek, és az öt fia úgy döntött, hogy a szentírások tanulmányozása helyett birkózást fognak tanulni Balni Maharajnak az udvarában. De az apjuk, aki egy kiváló brámana volt, nem nagyon díjazta ezt az ötletet, és maguk is nagy haragra gerjedt ez a brámana, és a brámana fiai, amiatt, hogy ksatria hivatást választottak maguknak, végül akkor elnyerték apjuk rosszalását, és az apjuk megátkozta őket. Szülessetek meg birkózóként ezen a földön, elvetemül démonoknak a társaságában, és így majd ti is gonosztevőké fogtok válni, ám el fogjátok nyerni a felszabadulást majd amikor egy viadalban, majd az Úr meg fog érinteni benneteket. Szóval ez volt Mustika, Csán ura és a három füvérnek a története. És végül, amikor legyőzték ezeket a birkozókat, akkor Kamsza nagyon dühös lett. És kiabálni kezdett. Kitoloncolni Vasudeva két fiát a városba, tömlöcbe Nandával, kobozzátok el az összes vagyonát, és Ugraszénának és Vasudevának pedig azonnal a fejét vetetem, és végezzetek mindenkivel. És Kamsza Ádász haragja és Nanda Maharajnak a félelme láttán végül Krishna úgy döntött, hogy nem vár tovább, és egyetlen egy pillantás alatt ott termett a királyi emelvényen. Senki sem látta, hogyan pattant olyan gyorsan Kamsza elé, és a király is csak azt gondolta, hogy talán az égből szállhatott alá. És Kamsza, akinek Krishna olyan volt, mint a megtestesült halál, kardjával és éles pajzsával próbálta megvédeni magát. Hol a levegőben, hol a földön küzdött az Úr ellen, és minden lélegzetével szitkoknak az ezreit zúdította rá. Végül, két óra múlva, így Krishna megelégelte ezt a játszmát, és hajánál fogva megragadta Kamszát, és a küzdőtérre rántotta. Ráugrott lovaglóülésbe, a mellére, rátelepedett a mellére, és puszta ököllel addig ütötte, amíg meg nem halt. Jai. Igazából, hogy halt meg Krishna, az csak a Hari Vamsa Puránában van egy utalás. Ott azt olvashatjuk, hogy ezt az árkot húzza, hogy Maturában láthatjátok az árkot, jobb oldalt, azaz az árok, ahol húzta, azt hiszem, Kamszát Krishna. És a Hari Vamsa Purán azt mondja, hogy úgy halt meg. Viszont, hogy pontosan hogy halt meg, ezt kizárólag Srila Prabhupád könyvéből, a Krishna könyvből tudjuk. Szóval Krishna könyvből tudjuk, Srila Prabhupád azt írja, hogy a puszta ököllel addig ütötte, amíg meg nem halt. Szóval így halt meg végül Kamsza. És láthatjuk, hogy végül, noha Kamsza mindig félelemmel telve gondolt Krishnára, mégis az elmélése megszabadította a bűnétől, és halála után olyan csodálatos testet kapott, épp olyan, mint Krishnáé, az Úrhoz hasonlatos test. Végül akkor tisztelettel leborulok az Úr Krishna előtt, aki jobban szomjazik baktái szabadon áradó szeretetére, mint félelemmel vegyes tiszteletük magasztaló szavaira. Így énekel a tökéletes Úrnak Jiva Goswami. Ez volt az Úr maturai útja és Kamsza végzete. Köszönöm szépen a figyelmet. Srila Prabhupád ki jaj, Sri Maturadám ki jaj, Jai Sri Krishna Jammasztami Mahamahotsava ki, Jai Nitai Gaur Premanandi, Sri Sri Radha Shyama Sundar ki.